1,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
13 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Krizmaszentelést tartottak Egerben nagy csütörtök reggelén, mely alkalommal az egyházmegyei papság tagjai megújították papi ígéretüket. A szentmisén nagy számban voltak jelen a bérmálkozásra készülő fiatalok. Ternyek Csaba egriesek elmondta, jó nekünk együtt lenni a főegyházmegye főtemplomában, a felújított bazilikában. Hozzáfűzte, ma, amikor megáldjuk a krizmaszentelő szentmisében a szent olajokat, hálát adunk a papi hivatásokért, azokért a fiatalokért, akik a bérmálás szentségének felvételére készülnek. A főpásztor szent beszédében az örömről elmélkedett. Jézus örömhíre, hogy beteljesedett az idő, közel az Isten országa. Mi már találkoztunk a feltámadott Krisztussal, életünk nagy kérdései már megoldottak, nem maradhatunk nagyböjti stílusú keresztények, csüggettek és szomorúak. Csak akkor tudunk igazi örömet vinni az emberek közé, ha magunkba fogadtuk Krisztust, ha a szívünkben túlcsordul az öröm, hogy megváltottak és küldöttek vagyunk. A homiliát követően a jelenlévő lelkipásztorok megújították papi ígéretüket, majd a diakónusok az érsek elé vitték az edényeket, a keresztelendők, a betegek, valamint a bérmálkozók és Krisztus papságában részesülők olajával, ezután a főpásztor megszentelte azokat. Ferenc pápa nagy szerdán a 6. pálterem mögötti egyik nagy teremben találkozott a Gemelli Klinika Alapítvány, a Szent Szív Katolikus Egyetem és a Vatikáni Állam Egészségügyi és Higiéniai Igazgatóságának vezetőségével és munkatársaival, összesen mintegy 70 emberrel, akik a múlt hónapban kórházi tartózkodása napjaiban segítették őt. A Szent Atya mindenkinek köszönetet mondott, biztosítva mindannyiukat az imáiról és a maga számára is kérte imáikat. Köszönöm a kórházban végzett szolgálatukat, csak így tovább, mondta a találkozón a Szent Atya. Ferenc pápa 38 napig tartózkodott a Gemelli klinikán. Szentek nyomában zarándokoltak fiatalok Győrből Szombathelyre. 4. alkalommal közel 100 fővel indultak útnak Győrből a Szombathelyi Egyházmegye fiataljai, a Szentek nyomában mottóval meghirdetett 3 napos gyalogos zarándoklaton Székely János megyés püspök vezetésével. Az idei zarándoklat azért volt formabontó, mert nem csak a katolikus fenntartású iskolák delegáltak diákokat a zarándok útra. Elkészült a globális járványvédelmi paktum tervezete, közölte az Egészségügyi Világszervezet. A cél a koronavírus járvány idején tapasztalthoz hasonló káosz megelőzése. A tervezetet májusban terjesztik a WHO végrehajtó szervezete, a 194 tagból álló egészségügyi közgyűlés elé. A száj- és körönfájás járvány lappangási idejét figyelembe véve csak 2 hét után lehet kijelenteni, hogy a terjedést sikerült megállítani, közölte az országos főállatorvos. Pásztor Szabolcs hozzáfűzte, 3 hónap kell ahhoz, hogy az Állategészségügyi Világszervezetnél újra el lehessen ismertetni Magyarország mentességét. Húsvéti rendezvénnyel és a Föld napját ünneplő tematikus programmal is várják a látogatókat az Ipoly-Tarnóci ősmaradványok természetvédelmi területen. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság közleménye szerint szombaton bemutatkozik a Vidra Verda, egy oktatóbusz, amely élményközpontú terepi foglalkozások keretében viszi közel a természetet minden korosztályhoz, és ingyenes mocsárjáró programjával ablakot nyit a miocén erdő vízi élővilágára. Ukrajnában megszavazta a hadiállapot és a mozgósítás meghosszabbítását a parlament. Az újabb intézkedés május 9-től augusztus 6-áig lesz érvényben. Az Egyesült Államok 245%-ra emelte a kínai importra kivetett vámot, írja a Newsweek a Fehérház bejelentése alapján. Donald Trump rendelete alapján pedig vizsgálat indul annak felmérésére, milyen nemzetbiztonsági kockázatot jelent a feldolgozott kritikus ásványi anyagok és az azokból készült termékek importja. Végül az időjárásról. Délnyugat felől erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és egyre több helyen számíthatunk záporra, zivatarra, főként a Dunántúl keleti felében, illetve a Duna-Tisza közén. A déli délkeleti szél megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között várható, estére 14 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, az utolsó vacsora címmel nagy csütörtöki irodalmi összeállításunk szól.
Görgei Gábor, egy vacsora anatómiája. Ő pontosan meg nem nevezhető, illetve bárminek nevezhető minden névteli találat, mert ő van abban is, ami nem ő. Azaz, ami nem ő, az is ő. Minden tárgy és minden személy végül ide visszavezethető. Ő mielőtt, még nem tudni mielőtt, csak a várakozás, mint egy fontos sajtókonferencián, újságírók és tanítványok ajaklesése, hogy vajon mielőtt ez a, mielőtt önként, nem elővezetés terhe mellett, habár a hatalom rítusa szerint hagyta ezt is lejátszódni, az elfogató parancs évezredes konvencióját, a pribék bujócskát, az érdekképviseleti szervek ideoteológiáját, a segítségére szorulók szadista bahanáliáját, de csak azért, mert hagyta, azaz önként átadta. Mit? A bűnjelet? Az ellenséges megbizatás bizonyítékát? A kémeszközöket? Vegyszerrel írott jelentéseit? Kétségtelenül történt valami, ha egyszer átadta, de mit? Átadta magát. Nem titkos írást, sem titkos leadót, se fegyvert, hanem mindent, amilyen volt. Corpus misti delicti. Ott, helyben, magát a szenvedésre. De kínhalálának elemeit, ha valaki formába képes önteni, ki lehet az? Ki sírás közben lázasan keres logikát a történet átláthatatlan káoszában. Sőt, használható jó tanácsokat osztogat, míg a beleit ráncigálják. Mindent megad, ami dukál a szenvedésnek. Szent. Mondjuk így. Egy név ez is annak, aki megnevezhetetlen. Aki a sejtések vacsoráján, az alattomos nyitány pillanatában, amikor a láthatatlan karmester beint a másnapi émegés előérzetében, midőn a házi orvos közölni fogja, rák. Még akkor is szent és tiszteletre méltó, mint egy prófétai agg. Holott fiatalember arcán meg-megrebben a teleológikus rettegés előárnyéka, valahányszor megmunkálható és illeszthető deszkafát lát lehetséges szálkáival, de azután újra fegyelmezett. És tiszteletre méltó kezébe vette, mint a sebész önmaga szövettani metszetét, a testéből kihasított kenetet a tárgylemezen, a világburjánzás jeleivel, kezébe vette a kenyeret, e vértelen húst. Megtörte, és mintha csontok ropogtak volna benne, a kenyér inai rostjai erei szakadtak gyengét szorításában, ahogy megtörte, tanítványainak adta. A tanácstalanul várakozóknak, kik nagy étvágyúan neki szerettek volna látni végre az evésnek, de ma valahogy minden más. Valami lóg a levegőben. Ő is körülményesebb a kelleténél, és az ünnepélyes halk szavakba belekorgó gyomornál nincs kínosabb. Márpedig ő tanítványainak adta, majd hálát mondott. Nem azért, hogy ezt is megúszta, épp bőrrel kievickélt, ellentétben másokkal, hihi, a kataklizmából, írháját ajnározó öröménekkel, a mindent elhárító és mindenható nagy radar ernyőért, nem azért, hanem a csapásért, mely közeledik. Hálát mondott, és így szólt, tagoltan, pániktalan szavakkal, eltitkolván a rettegés verejték szagát, pedig már hátgerince tövéből lassan húzódott föl az agy felé a sivatagi tetovált varázsló gajdolása, de ő visszazavarta lukaiba, és így szólt. Vegyétek, amíg venni lehet. Az alkalmat ne szalasszátok el, ne várjatok, mert a kiürült tálban összegyűlnek majd az elkésett kezek, és az ürességben összezsúfolódnak, nyüzsögve és csevegve, mint egy követségi fogadáson, ezért most vegyétek és egyetek ebből. Kialvatlan konyhalányok átlényegült dagasztásából, kétségbe esett hajnalon. A magasságba földerengő pékség testmelegéből. Oldódjatok, és egyetek ebből mindnyájan. Azaz valamennyien, tehát mindenki, vagyis hogy kivétel nélkül, már mint ti mind, akik vagytok és lesztek. Nincs megszorítás, numerus clausus, nincs. Igen, mindnyájan, mert ez az én, nem tudom pontosan idegen anyag tulajdonképpen, mégis enyém, hát meg kell szoknom. Nem volt könnyű, de végül sikerült. Persze, mostanra sikerült, hogy meg kell válnom tőle. Ez mindig így van, ennyit már megtanultam itt. Megválok tőle. Mert ez az én testem. Erről most semmi többet, igen. Megszoktam, de a véleményem azért megvan róla. Furcsa szerzet. Például ott a pusztában, amikor... De ne is beszéljünk róla. Elég annyi, majdnem megcsúfoltál, megbizony. Testem, mely értetek, csak is értetek, azaz ükunokáitok végtelen láncolatú ükunokáiért, mert minden jövendő kromoszómát is belekalkuláltam az évezredekbe, övék az eledel. Mely értetek adatik. Nem azért, mert így adódik, nem adagolva és nem is addig, ameddig a lelki takaród ér, s nem adomány adogatásként, és adósságot sem lesz belőle, ha elfogadod, hanem egyszerűen így, adatik. Csönd. A vacsora után elmozdult Belek földtani képe, falvak, városok, összedobált romhalmazai, világ átrendező emésztés fölött, sötét égbolton, a hold ostya úszik lassan át. A vacsora után ugyanígy, pontosan ugyanígy, nem volt láb, mely odébb lökte az asztalt. Nem mozdultak el a tálak. A kéz ugyanonnét indult ugyanoda. A légi folyosó az asztal peremétől, a kezdettől a célig nem változott. És ugyanaz a kéz volt. Sejtek, toxinok, meszesedések folyamatában a relatív perc évmilliói mit műveltek ott? De mondjuk, ugyanígy kezébe vette, mint föntebb ismétlés, kezébe vette a kelyhet. Meg annyi múzeumi darab egyszerű ősét, az is lehet, hogy fakupát, hordó illatút, mely megszívta magát borral örökre. Vagy tűzre nem vetik, mint test a vérét, a beleívódott nedvet és illatot. Lám, ha ötvös remekből egyszerűsítjük, tulajdonképpen bonyolultabbá tesszük. A kelyhet, majd ismét, ezek az ismétlődések, mintha mindig minden ugyanaz volna, holott soha semmi nem ugyanaz. De mindig kísért a kísérteties, egyszer már láttam félálom állapot. Mert valahol valami, valamikor, mintha újra meg újra. Majd ismét hálát adott. Azt, amit adhatott. a kizöldült belső sivatagból, és, igen, és. Világkapocs összetartozások édesded ésjei. Gyermekek boldog ésekkel hadaró egymondatúsága. Ez a minden mindennel összefügg grammati metafizika. Lényeg és időrend madárnyelve, és így szólt. Ahogy ő is várta volna, ha nem ő, hanem ő hozzászólnak, kiszomjazottan valami fontos tartalomra. De most egyedül hagyatva, a magány holt tájain, így szólt. Vegyétek! Megint ugyanaz a vegyétek, de azóta mennyi mindent bejártam, messzire jutottam, önmagamra mért világűrnyi, egy helyben zarándok utamon. De ismét csak ennyi, hogy vegyétek, és igyatok ebből. Itt most nehéz lesz jó ízűt húznotok a vacsorára. Nem alkalmas a pillanat, tudom. Le kell öblíteni azt a valamit, mely ezúttal fekete tintahalként csapkod a gyomrotokban. Ez nem a megtört kenyér, ez valami régebbi étek ott. Mondom, igyatok ebből minnyájan, azaz valamennyien, tehát mindenki. Vagyis, hogy kivétel nélkül, mármint ti mind, akik vagytok és lesztek, nincs megszorítás, numerus clausus, nincs, nincs, igen. Minnyájan. Mert ez az én tulajdonviszonyaimmal mindig is zavarban voltam. Mert azt, hogy mi az enyém és mi nem az, átélni igazán nem tudtam soha. Számomra a teremtés gazdagságában a legboldogítóbb a kifosztottság tökéje. De azért mondom, hogy mert ez az én vérem kelyhe. Lehet lelet ez is, a mindenség laboratóriumában kielemzett misztikus arány. Közvetlenül mégis anyai örökség, kis-ázsiai táplálkozáshoz és éghajlati körülményekhez alkalmazkodó vörös és fehér test összetétel. Ez lenne a vérem kelyhe, mely értetek. Értitek? Értetek, kiontatik. A megtöretés, a kiontatás, szavak csak. De akkor, ama pillanatban jaj, megmutatja a test, hogy mi a test. Mi legyőzhetetlen hatalom a gyengesége. De majd csak megoldom valahogy. Ha kiontatik a bűnök, persze jó volna tudni, mik ezek, hiszen a vétkezés árfolyama koronként változik. Mindig más a főbűn, és az egykori főbűn ma érdem. Csak hogy az erkölcsbörze jegyzői nem érdekelnek. Az én mércém, hogy boldogok, akik sírnak. S nálam nem a törvény számít, hanem az én egyetemes részrehajlásom a bűnök bocsánatára. Szünet. Mindenki iszik, aki tud. Majd ezt cselekedjétek. Semmi mást. No meg csak annyit, amennyi belőle következik. Csak ezt cselekedjétek. Az én emlékezetemre. Egyébként nem kell sem sírkő, sem panteon. Ki rám gondol, attól elég egy kavics láthatatlan síromon.
Nagy csütörtök. A kenyértörés. A kenyér, mit nyújtok neked, égi búza földvirága. Angyaloknak drága étek, maga az Úr kínálja. E kenyér, e gyönyörteljes, nem a világ engedelmes szolgáinak süttetett. Ki értem él, annak adom. Akarsz élni oldalamon? Vedd és edd az életet. Jean Racine. Van egy pillanata a nagycsütörtöknek, mely arra adatott, hogy a keresztény lélek az akkor nyert felbecsülhetetlen kegyelemnek örvendezzen. Azon az éjszakán, amidőn elárultatott, az Úr Jézus vevé a kenyeret, és hálát adván megtörte, és mondta: vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ugyanígy miután megvacsoráztak, vevé a kelyhet, és mondá: ez az új szövetség kelyhe, az én véremben. Valahányszor ezt isszátok, az én emlékezetemre tegyétek. Méltán telik meg csordultig örömmel a lelkünk, ha arra az estére gondolunk, amikor a kicsi ostya felemelkedett a sötétségben tespedő világ felett. De ugyanezen az éjszakán történt az is, hogy az Úr Jézus elárultatott. Legjobb barátai még szájukban érezték a kenyér ízét, amikor már eldöntetett róluk, hogy el fogják hagyni, meg fogják tagadni, és árulói lesznek. És mi, nagy csütörtök ünnepén, szintén érezzük még szánkban annak a kenyérnek az ízét, amely már nem kenyér. Még imádjuk a bennünk jelen valót, Isten fiának minden elképzelést meghaladó alázatosságát, és már mennünk kell sietve, hogy haláltusájának színhelyére a Gecsemáné kertbe követhessük. Jó lenne megállni kissé. Jó lenne, a fejünk megpihenhetne a vállán, ugyanott, ahol Szent János feje pihent. Jó lenne, ha lelkünkben új élete kelne a világ történetének nagy pillanata. Mikor a nagy csendben megtöretett a kenyér, és néhány rövid szóval megpecsételtetett az az új szövetség, melyre a Teremtő teremtményével lépett. Az pedig, aki kimondta a sorsdöntő szavakat, látta gondolatban a kehely fölé hajló papok, a tabernákulum előtt virrasztó szüzek milliárdjait, a szegények szolgálóinak légióit, akik mind ebből a kenyérből táplálkoznak, akik mind ebben a kenyérben látják minden nap megújuló áldozatuk zálogát. Látta gondolatban az először áldozó gyermekek vége láthatatlan sorát, amint makulátlan, tiszta ajkukat nyújtják a Szent Ostya felé. És látta, amint a Szent Ostya érintésétől tisztátalan, szemérmetlen bűnösök, gyilkosok, prostituáltak százezrei nyerik vissza gyermekkoruk érintetlen tisztaságát. És olyanokká lesznek, mint a kisgyermekek. De véget ért a mise, be kell lépnünk az olajfák kertjének sötét homályába. Egyetlen pillanatot sem szentelhetünk tovább az örömnek, mert úgy tetszett az Úrnak, hogy ugyanazon az éjszakán szerezze az oltári szentséget, amelyen ellenségeinek kiszolgáltatott. Ugyanakkor teljesedett be a nagy titok, amikor teste, mint a kenyér megtöretni, és vére, mint a bor kiontatni készült. Világos, hogy a kis ostjának akkor kellett felemelkedni a világ fölé, amikor az áruló az éleple alatt már elkövette volt az árulást, és Kajafás emberei már gyülekezni kezdtek. Nyilvános élete folyamán csak egyetlen egyszer hirdette ki az Úr Jézus ezt az öröktől fogva szeretetében égő csodát, és azóta sem felejtette el, milyen vihart idézett fel vele. Eszébe kellett jutnia, hogy hányan hagyták el azon a napon. Akkor nyíltan a kafarnaumi zsinagógában az egybegyült hívek előtt mondta ki sokak botránkozására a még soha nem hallott szavakat. Kemény beszéd ez, kihallgathatja, felelték sokan. És nem csak a zsidók zúgolódtak így, hanem a tanítványok is. Először egyáltalában nem értették, majd mikor azt mondta: az Isten kenyere az égből száll alá, és életet ad a világnak, János 6.33, szavába vágtak, és könyörögve kérték, hogy mindig ezt a kenyeret juttassa nekik. Ekkor úgy látszott, mintha az Úr Jézus odáig menne, hogy meglebbentse a titkok fájtlát, mondván: én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki hisz bennem, többé nem szomjazik. A zsidók már akkor felháborodtak azon, hogy azt merte mondani, hogy ő az élő kenyér, holott tudták róla, hogy József fia, hiszen ismerték mindannyian atyát és anyját. Ekkor Krisztus látván, hogy minden óvatosság hiába való, mintha egy csapásra kiszolgáltatta volna titkát. Szembefordult az emberi értelemmel. Én vagyok az élet kenyere, mondja. Atyáitok mannát ettek, és meghaltak. Íme a mennyből leszállott kenyér, hogy aki abból enne, meg ne halljon. Én vagyok az élő kenyér, mely mennyből szállott alá. Ha valaki ebből a kenyérből eszik, örökké él. És a kenyér, melyet én adok, az én testem a világ életéért. És mert a csodálkozó és meghasonlott tömeg feléhez zúdítja a kérdést, melyet az úgynevezett józan elemek mindig fel fognak vetni a világ végezetéig: hogyan adhatja ez nekünk az ő testét eledelül? Jézus újra meg újra kitartóan a feszültségig ismétli. Kiáltja: ha el is hagyják a lanyhák, ha meg is zavarodnak a félénkek, bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az ember fia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem leszen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete vagyon, és én feltámasztom őt az utolsó napon. A nagycsütörtök misztériumát előrejelezte az Úr Kafarnaumban, a zsinagóga színe előtt. És akkor, mondja az evangélium, sokan elhagyták őt a tanítványok közül, és nem mutatkoztak többé vele. Az eukarisztia is olyan ebben, mint a kereszt. Alig, hogy megjelenik, megosztja e lelkeket. Az ember hitének és Krisztus iránti szeretetének próbakövévé válik. Jézus pedig szomorú szemmel nézett azok után, akik eltávolodtak tőle, és fájó pillantása nem csak azt a néhány szegény, kérges szívű zsidót követte, hanem bennük minden lelket, akiket szent titka az idők végezetéig botránkoztatni fog. És mikor végképp eltűntek szem elől a hiteagyók, Jézus a 12-vel egyedül maradt. Ekkor intézte hozzájuk azt a kérdést, mely mintha mindmáig fülünkbe csengene: és ti is el akartok engem hagyni? Ezzel a kérdéssel kérleli a Teremtő az idők végezetéig az ő teremtményeit. A nagycsütörtök evangéliuma. Egy Isten, aki végtelen szeretettel szeretett bennünket. Kornei. A nagycsütörtök evangéliumát Szent János evangélista 13. fejezetéből vesszük. Jézus megmosta az apostolok lábát, nem csak szóval, hanem példával is tanítja, hogy szeressék egymást. És Júdás lábát is megmossa. Ott áll már haláltusájának, tenger szenvedésének valósága előtt, és letérdel azok elé, akikről tudja, hogy el fogják hagyni, meg fogják tagadni, és el fogják árulni őt. Azt már megmutatta nekik, hogy az ember fia nem azért jött, hogy szolgálják, hanem hogy szolgáljon. Szolgálja őket, és ezekben a szegény, szorongó emberekben, amint ott az alkonyodó ég alatt körülveszik és kérdésekkel ostromolják, bennünket szolgál. Nem törődik Simon Péter ellenállásával, csak rájuk néz, és azt mondja: nem vagytok valamennyien tiszták. Köpenyét a lábmosás előtt letette. Most felveszi újra, és asztalhoz ül. Azután oda nyújtja Júdásnak a kenyeret, és ráolvassa az ítéletet mindörökre. A szerencsétlen ember kinyitja az ajtót, és eltűnik a sötétségben. A 11 tanítvány riadtan hallgat. Jézus megszólítja őket. Fiacskáim! És azt mondja. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja mindenki megismerni, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymáshoz. Péter megkérdezi tőle, Uram, hová mégy? És ígéri, hogy mindenhova követni fogja, hogy életét is kész odaadni érte. Így vagyunk vele mi is. Önmagunk fölé emelkedünk, és azt hisszük, hogy minden lemondásra készek vagyunk. Az életemet adnám érted. Messziről azt hiszi szegény szívünk, hogy nem is olyan nehéz az. Ó, pedig hányszor szólalt meg már nekünk is a kakas úgy, mint annak idején Simon Péternek. És mi még csak ki sem mentünk. Még csak keserves sírása sem fakadtunk. Leszállt az éj. Most hallgassanak mélyen Jézus barátai, a kevesek, akiket e világban talált. Most ő szól hozzájuk kimondhatatlan szeretettel. Sajnálja őket, ő, akit ezen az éjszakán nem fog sajnálni senki sem. Bátorítja őket. Nem hagylak árván benneteket. És feltárja előttük az emberi lelkekben folytatódó életének misztériumát, a lelkek Istennel való egyesülésének titkát. Ha valaki engem szeret, az én beszédemet megtartja, és atyám is szeretni fogja őt, és hozzája megyünk, és lakóhelyet szerzünk nála. Ezt az ígéretet az évszázadok egymás utánjában meg is tartotta a lelkek millióival szemben. Ő a szőlőtő, mi a szőlővessző, belőle élünk. Úgy kell szeretnünk egymást, ahogy ő szeretett bennünket. És íme, már ki is jelenti nekik, akik ott körülveszik, hogy meddig megy szeretetében. Nagyobb szeretete senkinek nincs, mint aki életét adja barátaiért. Így beszélt hozzájuk, akik nem maguk választották őt, hanem akiket ő választott, akiket nevükön szólított, akiket magához kapcsolt, akikkel mintegy azonosította magát. Ki jelenti nekik, hogy a világ gyűlölni fogja őket, mint ahogy őt magát is gyűlöli. De hogy ne féljenek, olyan öröm vár rájuk, melyet senki el nem vehet tőlük. Ebben a pillanatban már nem kételkednek az apostolok. Jézus rájuk tekint, és talán szomorúan mosolyog, amikor mondja nekik. Most hisztek? Tudja, hogy közeleg az óra, amikor hitük meginog. Pedig milyen hatalmas megerősítés volt abban, amikor azt kiáltotta feléjük. Bízzatok! Én legyőztem a világot! A nagy csütörtök titka. Istenem, tekintsd azt, hogy saját magunkat nem értjük, nem tudjuk, mit akarunk, és kimondhatatlanul eltávolodunk attól, amire vágyakoztunk. Ó, milyen nehezen értetjük ezt meg azokkal, akik nem tudják tapasztalásból, hogy milyen édes az Úr. Szent Terézia. A minden magvak között legkisebb, de madárfészket hordozó, nagy fává serdülő mustármag példáját a csütörtökről péntekre virradó éjszaka misztériumára is alkalmazhatjuk. 12 megriadt és halálát érző ember szorong az emberfia körül, aki kezét egy darab kenyér és egy serleg fölé emeli. Mit ér ez a mozdulat? Mire jó? Milyen hiába valónak látszik, hiszen már gyülekeznek az emberek, botokat ragadnak, és Jézus néhány órán belül ott áll majd bírái előtt. Gonosztevő módjára megkínozzák, megcsúfolják, odadobják ellenségei gúnyára, hívei szánalmára, és a tehetetlenség, a legyőzöttség bélyegét sütik rá mindenki előtt. És íme a halálra ítélt egy mozdulattal sem védekezik. Nem tesz egyebet, mint hogy megáldja a kenyeret és a bort, és a szemét az égre emelvén néhány szót mond a kenyér és a bor felett. Úgy látszik, hogy 2000 éves és semmihez sem fogható dicsőítés után az a kis ostya, mely fölé annyi hatalmas katedrális emelkedett, amely milliók szívében talált azóta elpihenést, és amely a legelhagyatottabb sivatagban is tabernákulumra és imádókra talált, a lurdi, a chicagói, a kartágói kongresszusok diadalmas ostjája, megmaradt ugyanolyan ismeretlennek, ugyanolyan titokzatosnak, mint amilyen akkor volt, amikor Jeruzsálemben egy teremben először megjelent. A világosság a világban van. Csak úgy, mint keresztelő Szent János napjaiban, és a világ nem ismeri. Bölcselők megállapításai, politikusok vitái legmélyebb értelmezésükben mindig hittel függnek össze. A harc mindig Isten körül folyik, és azok körül, akik ő benne hisztek. Krisztus neve az, amit soha ne ejtsen ki száján a törtető, ha nem akarja, hogy ezért a névért mindenki ellenségévé váljék. Ő az utolsó kő, amelybe a diadalittas ember, az anyag, a lelkek és az életerők megnyilvánulásának korlátlan ura belebotlik. Ő megmarad a botránykőnek, mely ha fel is borítatott, mégis mindvégig szegletkő marad. A nagycsütörtök misztériumát, mint a szeretetet általában, nem védik érvek. Ez a titok kiszolgáltatja magát. Megnyílik és bezárul minden lélek előtt, amely ha még oly gyengén is, de keresi őt. Csak az emberi közönnyel szemben válik megközelíthetetlenné. A nagycsütörtök titkát Krisztus földi életének 3 esztendején keresztül hordozta magában. Ember volt, mint mi, húsból és vérből való ember, de Isten lévén ismerte rendeltetését, és tudta, hogy útja hova viszi. Már Kánában, amikor első csodáját tette, szívében élt az eukarisztia titka. Borrá tudta változtatni a vizet. Az átváltoztatás mindenki szeme láttára történt. A víz borrá lett, a bor vérré fog válni. Már jó előre felkészítette az emberek lelkét és szívét. Hogy szólhatott volna erről a titokról, ha nem lett volna Isten? Mert nem csak, hogy testévé és vérévé vált a bor és kenyér, de ebből az eledelből minden szomjazónak és éhezőnek juttatnia kellett. Fontos volt, hogy ki ne fogjon soha, és mindenki jól lakjék vele. A 2 rendbeli kenyérszaporítás egymás utánja ebből a szempontból is tanúskodik Krisztus minden hatósága mellett. És akkor, amikor a kenyérszaporítás már megtörtént, merte végre kimondani az első szót, mely a nagy csütörtök titkára vonatkozott. Jézus viseli titkának terhét, de barátai valahányszor megnyilatkozik előttük, nem értik és megbotránkoznak benne. Semmi sem olyan megrendítő az evangéliumban, mint ezek a szinte akaratlannak látszó megnyilvánulások, ezek a váratlan közlések, melyek mind arra utalnak, aminek jönnie kell. Krisztus néha elhallgat egy-két szó után, mintha barátainak hallgatása elvenné bátorságát, mintha kérdéseik, nehézkességük visszatartaná abban, hogy többet is mondjon nekik. Világosan érződik ezeken az önkéntelenül kiejtett és szinte mindmáig fülünkben csengő szavakon, melyek néha villanásszerűen a felállított keresztet varázsolják elénk, hogy ezek a kérdőre vonások nem az utókor kitalálásai. Gondolok arra, amit Jézus János tanítványainak felelt, amikor azok megbotránkoztak azon, hogy az ő tanítványai nem böjtölnek. Csak nem gyászolhat a nász nép, még velük van a vőlegény. De majd eljönnek a napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, akkor majd böjtölni fognak. És amikor végre világosan és félreérthetetlenül tudtukra adja szenvedését, felháborodnak tanítványai. Milyen szörnyű magány volt Krisztus magánya a földön. Nem akkor volt igazán egyedül, amikor visszavonult a pusztába, hanem ott, ingadozó szívű nyája között, kiket még nem érintett meg a Szentlélek sugallata. Egészen bizonyos, hogy istenségéből merített biztonságot embersége, amikor küldetésének végtelensége és az őrá váró, nyomorúságos emberség közötti rettenetes aránytalanság láttára nem veszítette el bátorságát. És mégsem vonult a magányba. Nem öleli magához elhagyatottságát, mint annyi más emberi géniusz. Nem menekül a tömeg elől, hanem kiszolgáltatja magát. Ami emberileg nézve a világ bölcselői között egyedülálló jelleget ad Krisztus egyéniségének, az éppen ez az önátadás. Ez a nagy tömeg előtt való teljes kiszolgáltatottsága. Mielőtt kiszolgáltattatott, kiszolgáltatta önmagát. Már nem önmagáé többé, mert hiszen nem azért jött, hogy szolgálják, hanem hogy szolgáljon. Rabszolgák rabszolgája. Semmi sem az övé. Az utcán él, a mezőn, a falak előtt. Nyomorúságos bélpoklosok szorongatják, körülveszik. Csónakba száll, hogy lélegzethez jusson. Piszkos kezek kapaszkodnak köpenyébe, erő áramlik belőle. Senki sem volt nála védtelenebb, megközelíthetőbb, és ilyen mindmáig a tabernákulumban, ahol mindenestül mindenki. Ilyen volt mindig, és közben mégis egyedül van atyával abban a kimondhatatlan titokzatos egyesülésben, melyet néha megvall, mert hiszen ezt a titkot is kimondta egyszer. Senki sem ismeri az atyát, hanem csak a fiú. Ő egyedüli tanulja annak, ami szentsége személyében teljesül, és a legsűrűbb tömegben is elszigeteli őt tisztasága. Az öröm. Ó, én Istenem és Teremtőm! Belénk bocsájtott szerelmed nyilait, és a fullánkot benne hagyott sebünkben. Sebet ejtesz rajtunk, és ezek a sebek láthatatlanok. Megölsz, de úgy, hogy élőbben élünk, mint azelőtt. Szent Terézia. Aki áldozik, az ne ragaszkodjék túlságosan az érezhető kegyelmekhez, és ne búsuljon a látszólagos szárasság felett, de egyszerű szívvel fogadja el az örömet, ha részesül benne. Fogadja úgy, mint a gyengeségünket ismerő és szívünkön szánakozó szeretet jelét. Szent Tamás néhány szóval foglalja össze mindazt, amit az eukarisztikus misztériumról mondani lehet. Ó, szent lakoma, melynél Krisztust fogadjuk, melynél kínszenvedésének emlékét újból felidézzük, melynél lelkünk kegyelemben fürdik, melynél elnyerjük az eljövendő dicsőség zálogát. Az, hogy a végtelen leereszkedjék és elrejtőzzék a kenyér és bor színe mögé, az, hogy Isten tisztasága a megromlott testtel egyesüljön, tagadhatatlanul meghaladja az ember értelmét, de annak lelkébe, aki alázattal hajol meg a misztérium előtt, mindig bevilágít az örök világosság egy sugara. Olyan valósan és igazán, hogy éppen ezer mérheti hitének erősbödését. Az az Isten, akiről a zsoltáros azt mondja, hogy a napba állította fel sátorát, íme lakást vesz a testben és a vérben. Elképzelhetetlen és mégis beteljesedett ez az egyesülés. Nem csak a szentekkel, hanem a legutolsó bűnössel is, ha megbocsájtottak bűnei. Az esztelenségig feszülő emberi vágyakozás itt egy csapásra megtisztul és beteljesül. Ki ne tudná, írja Bosszú, hogy az ember szeretetének szenvedélyes elragadtatásában egymást tépi, marja, és szinte egy testé kíván válni azzal, akit szeret, és, amint a költő mondja, kész arra, hogy fogával ragadja magához azt, mert bírni akarja, élni akar belőle, egyesülni akar vele.
Török Gyula. Csütörtöktől péntekig. Bizony mondom néked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Máté evangéliuma 26.34. Az éjszaka olyan fekete volt, mint az írástudók korom festéke, és olyan csípős, mint a mustármag. Ama názáreti Jézust, aki új hitet hirdetett, és oly nagy sokaságát gyűjté maga körül a hiszékeny tudatlanoknak. Már elvitték Kajafás főpaphoz, hol egy alacsony szobában az írástudók és a fiatal életet irigyelő vének már egybegyűlének vala. A názáreti fakószőke haja, napégette arca és veres szakálla eltűnt az ajtóban, és az ajtó becsapódott utána. A szolgák, poroszlók, kíváncsiak és tolvajok, akik fustélyokkal, fügykösökkel, ütő és nyúzó szerszámokkal voltak fölfegyverkezve, kívül maradtak. Egyikük a papi szolgák ruháját viselte, és fehér ronydarabokkal nyomogatta a fülehelyét. Nyögött, síránkozott, sziszegett a fájdalomtól. Legalább beeresztenének, hogy látnám a végét is. Az ember elveszti a fél fülét, mint valami férges kutya, aztán még ki is rekesztik a mulatságból. Ne pityeregj, Málkus, mondta egy fekete pofájú, akit sok tolvajlással gyanúsítottak már. Ne sajnáld a fél füledet, elég nagy a másik. Ami oda bent folyik, az nem nekünk való. Csűr és csavarás, csak nyargalnak a szavakon, mint a szamáron szokás. Megtudunk úgy is mindent, holnap lesz az igazi mulatság. Ezt biztosan kiszögezteti a helytartó, mert nagyon sok embert elbolondított. Málkus megvigasztalódott egy kicsit, és bejjebb hívta a fustélyosokat. Gyertek, kiáltott feléjük, gyertek egy kicsit hátrább az udvarba. Rakjunk tüzet, és várjuk meg a végét. Éjfélnél előbb úgyse végeznek vele, mert nagyon ravasz ember, érti a módját a beszédnek. Bejjebb vonultak, tüzet raktak, és letelepedtek valamennyien. Csöndesen elbeszélgettek. Mondták, hogy nem illő dolog, ha a csepűhajú názáretihez hasonló tudatlan emberek belé kontárkodnak a bölcsek dolgaiba. Egy szőke római katona pedig szitkozódva recsegte a barbár judeaiak fülébe, hogy ilyen bolondosak csak itt akadhatnak ezen a gyalázatos földön. És az, amit a názáreti hirdetett, izgatás a császárság ellen. Ugyanekkor egy csapzott hajú, kócos szakálló ember lapult a főpap kerítéséhez. Piszkos tarka köntöst viselt, mezítláb volt, és egész külseje elárulta, hogy távolabbi vidékről való parasztember. Egy ideig hallgatózott, szemlélődött, de aztán besonfordált a kapun, és mert nyilván látni akarta ő is a mulatság végét, szép lassan a tűzhöz lépegetett. Éppen a római mellé került, a császár dicső zsoldosa pedig arrébb húzódott.
Ölni se lehet már a tetvesektől, káromkodott. Kitúrják az embert a héjéből a bélpoklosok. Hét mindenki ilyen orcátlan.
Most már a kockajátékról folyt a szó, és a fekete pofájú tolvaj azt magyarázta, hogy ha csak háromszor perdíti meg az ember a követ, úgy esik vissza, ahogy feldobták. A római zsoldos nem hagyhatta szó nélkül.
Te akarsz beszélni a csalásról, te sündisznó! Gyere el egyszer közénk, majd meglátod, hogy kell kockázni. A kövér kapitány, akit úgy hívunk röviden, hogy Bikacsek, kilencszer dobja ki neked egymás után a kilencet.
Ült köztük egy hajlott orrú borostás, halványképű sovány férfi is, aki mindig gyomorrágásban szenvedett, és akit Iskariótnak vagy Júdásnak is neveztek. Ez az Iskariót még jobban összegörnyedt, mint máskor, és izzadt tenyerében ezüst pénzeket számolgatott. Egy, kettő, három, négy, haladt végig körmével a pénzdarabok bordáján.
Kilencet, kiáltott a fekete pofájú. Na hát, azt nem hiszem. Háromszor, négyszer én is megcsinálom, de kilencszer egymás után nem lehet. Kilencszer, meg tízszer is kidobja, ha mondom, ordított a katona.
7, 8, 9, 12, mondta magában a gyomorrágásban szenvedő, aki összezavarta a számadást, és megint előről kezdte az ezüstpénzek bordáit pattogtatni. 1, 2, 3. E pillanatban nyílt az ajtó. Mindnyájan oda néztek, de csak egy árus jött ki. Egy árus, ki a templom előcsarnokában szokta dicsérni portékáit.
Gyere ide! Kiáltottak felé a tűz mellől. Hogy kerültél be?
Tanú voltam a törvénytevésnél.
Mit csinálnak oda bent? Mit mondtál nekik? Azt, hogy a názereti ellensége a régi hagyományoknak, és árt a kereskedelemnek. Ki akart kergetni bennünket a templom előcsarnokából? Pedig ha a kereskedőt kikergetik, akkor ugyan ki fogja fizetni az adót?
A gyomorrágásban szenvedő megint összezavarta a számlálást. 17, 17, 17, hebegte, aztán újra kezdte. 1, 2, 3. Félig mezítelen szolgáló leány lépett a tűzhöz. Melengedte a lábát, amely megfázott a konyha hideg kövén. Szeme rátévett a csapzott hajú kócos szakálló parasztra.
Nini, mondta hirtelen,
te is a Galileabeli Jézussal valál.
A tűz körül beszélgetők reá tekintettek az idegenre. De az idegen nyomban megfelelt.
Nem tudom, mit beszélsz, mordult reája. Te piszkos vászon cseléd!
A borostás képű Júdás lesütötte a szemét, és előről kezdte a számolást.
A szolgáló büdös parasztnak nevezte a kócos szakállót, a szakállas se hagyta magát, de már nem törődött a cívódásukkal senki se. Mert új tanú lépett a tűzhöz. Elmondtam, újságolta a tanú, hogy azzal dicsekedett, hogy az ég és a föld elmúlik, de az ő beszédei semmiképpen el nem múlnak.
És mit mondtak az írástudók?
Nem mondtak semmit, csak a fejüket csóválták. Csak Kajafás kérdezte a názáretit, hogy így vagyon-e.
És a názáreti?
Olyan halavány, mint a fehérített vászon, egy szót se szólt még mióta bevitték.
És a gyomorrágásban szenvedő ismét összezavarodott. 24, 27, 24, és újra kezdte. 1, 2, 3.
Sok tanú jött még ki egymás után, a tűz körülülők sokszor felindultak a fölháborodástól. Mégis a legnagyobb szörnyűködés akkor támadt, mikor egyik elmondta, hogy a názáreti Jeruzsálem pusztulását is profétálta. Jeruzsálem, kiáltotta a katona. Ameddig mi itt vagyunk, addig ugyan profétálhatja. Márpedig itt maradunk, mert a császárok hatalma vég nélkül való. De látjátok, most már ti is látjátok, ugye, hogy a császár ellen lázít.
Egy másik szolgáló szemtelenkedett a tűzhöz.
Elbámult, tátott szájjal, nem értette, miről beszélnek.
De hogy a názáreti nevét hallotta, rámutatott a kócos szakálló parasztra.
Ez is a názáreti Jézussal vala, mondta az ott lévőknek.
Én, üledezett a paraszt, hiszen én nem ismerem azt az embert.
A borostás képű Júdás megint előről kezdte az ezüst siklusok számolgatását.
Aztán egyszerre ketten léptek ki a teremből.
Mi voltunk a főben járó tanúk, dicsekedtek a tűznél. Minket hagytak utoljára.
Hát mit vallottatok?
Azt, hogy a názereti azt mondta, leronthatom az Isten templomát, és 3 nap alatt felépíthetem azt. 3 nap alatt, kiáltott a római. Ez aztán szemtelenség.
Hanem a főpap se hagyta magát, ugye?
Nem bizony, mondták egyszerre a tanúk.
Fölugrott, aztán megkérdezte a názeretitől, hogy hallja-e, milyen tanúbizonyságot teszünk ellene.
Hát aztán?
A názereti hallgatott, de Kajafás nem hagyta. Azt mondta neki,
az élő Istenre kényszerítelek téged, hogy mondd meg nekünk, ha te vagy-e a Krisztus.
Erre a názereti csak azt mondja,
te mondád.
A főpap megszagatá a maga ruháit, és mondá, hogy nincs szükség többé bizonyosságra. Ez az ember Istent káromolta.
Hát aztán?
Aztán a vének azt mondták, hogy méltó a halálra.
Szembe köbdösték, arcul csapdosták, botokkal verték, mi is ütöttünk rajta 1 párat.
Hanem a legügyesebb volt egy poroszló. Az bekötötte a názáreti szemét, arcul csapta, aztán azt mondta,
profétáld meg nekünk, Isten fia, kicsoda az, aki üt téged?
A híradásnak megörültek a tűz körül üldögélők. A római katona szívből nevetett.
Ó, az aztán értette a módját, kiáltotta. Az, aki bekötötte a szemét, huncut fickó lehet.
Júdás most már befejezte a számlálást. 30, 30, 30, mondogatta dermedő tagokkal. És fölállott, hogy elmenjen. Nyilván azért, mert már tudta a názáreti végét.
Málkus még mindig a füle helyét szorongatta. Most, hogy bal felé fordult, hirtelen ráismert a tűznél melegedő kócos szakállúra.
Ez az Ni, kiáltotta. Ez csapta le a fülemet, ez a sárga fogú Ni.
Ott se voltam, színit se láttam, esküdözött a kócos paraszt.
Még kardod is volt, ott álltál a názáreti mellett.
Soha se volt nekem kardom, szegény halászember vagyok.
Ekkor többen is mondották egyszerre.
Bizony hiába tagadod, te is közülük való vagy, hiszen a te beszéded is elárul téged.
De bizony én nem vagyok közülük való.
A rossz betegséges sem belém, a férgek rágjanak meg elevenen, ha ismerem azt az embert.
És amint ezt mondta, a háta mögött az olban megszólal a főpap kakasa.
A tűz pislákolt. Hűvös hajnali szél borzongott át az udvaron. És oszladozni kezdtek a fustélyosok, kíváncsiak, szolgák, poroszlók.
Lehajtott fejjel, meggörnyedve, megindult a kócos szakálló paraszt is, mert fáradt volt, és nyilván aludni akart térni, hogy már megtudta a végét. És kimenvén az udvarról, a 3. szomszédban, keservesen sírni kezdett. Senki se járt arra, senki se kérdezte, miért ontja oly sűrűn a könnyeit. A falnak támaszkodott. Nem is látta, hogy valakit himbál a szemközti görbe olajfa ágán a hajnali szél. A hintázó ember nyakán kötél, orra hajlott, sovány képe borostás, amíg élt, mindig gyomorrágásban szenvedett, és Iskariótnak, vagy Júdásnak is nevezték. Ez történt csütörtöktől péntekig.
Az elmúlt percekben az utolsó vacsora címmel nagy csütörtöki irodalmi összeállításunkat hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna készítette. Most elhangzott összeállításunkat holnap hajnalban 0:05-től megismételjük.